Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Ő maga mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én békességemet adom nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Amen. Testvéreim, új év reggelén is magasztaljuk a mi Urunkat, 191. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. El helyünket, 25. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el első 5 versszakát.
Thank you.
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Minden reggel megújul a te hűséged, újítsd meg kegyelmed ez évben is rajtunk. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, ahogyan azt írva találjuk a példabeszédek könyvében. A példabeszédek könyve 16. részéből olvasom az igét, az első 9 verset, őbe hallgassuk meg. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfogalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy ezekben az ünnepnapokban itt lehettünk a te házadban, és itt lehetünk most is. Köszönjük, ahogyan gondoltál ránk karácsony napjaiban, köszönjük, ahogyan kísérted a mi lépteinket, számadásunkat óévünk reggelén, és köszönjük, hogy most itt lehetünk ez új esztendő pirkadatán is a te házadban. Urunk, a mi településünk most csendes. Éjszaka robajlott. Sokan pihennek, sokan szeretnének feltöltődni. Nem csak egy napra, hanem talán egy évre és egy életre. Urunk, mi is gyakran megfáradunk, és gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy szükségünk van a megújulásra. Szükségünk van a te megújító kegyelmedre. Kérünk téged, hogy frissíts meg bennünket, akár testileg is, vagy lelkileg is a te igéddel, szavaddal. És Urunk, előttünk van egy esztendő, amely esztendő csak előttünk van, de te már tudod minden napját, minden percét és minden óráját. És nem azért, mert te mindent előre tudsz, hanem azért, mert minden a te kezedben van. És nálad nincsen tegnap és nincsen holnap. Te örökké való vagy. Épp ezért lehet minden a te kezedben. Urunk, oly sok minden szorongalt bennünket ennek az esztendőnek első perceiben és óráiban. A bizonytalanság és a bizalmatlanság. A félelem és a kutatás. Az emlékezés és a gyász, a fájdalom, ami föltör a mi szívünkbe. A kérdések sorozata, amelyek egész életünkre vonatkozóan megjelennek. Mit tettünk és még mit tehetünk. Urunk, arra kérünk, hogy hadd legyen ez valóban a te kezedben. Egész életünk. És hadd merítsünk belőled napról napra, hétről hétre majd, itt ebben az imaházban, hajlékban, hogy mint a te hűséges néped, nyájad, éljük csobánkán a mi életünket. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, énekeljük el a 283. dicséretünknek harmadik verszakát. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, a példabeszédek könyvében, a 16. részben, a 9. verset olvasom újra. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ezek a napok, amelyeket együtt töltöttünk közösségünkben az elmúlt időszakban, nagyon mozgalmasak és nagyon szép napok voltak. Mozgalmasak abban az értelemben, hogy készülhettünk, vágyakozhattunk és vártuk a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét, hogy megértsük, miért kellett karácsonynak történnie. Mozgalmasak és szépek voltak ezek a napok abból a szempontból is, hogy mi magunk láthattuk és befejezhettük a tegnapi napon az úri imádságnak magyarázatát, hogy amment mondhattunk valóban az egész esztendőre, és ebben az ammennel nem csak azt mondtuk, hogy valami lezárult, nem csak azt mondtuk, hogy valaminek vége van, hanem azt mondtuk, hogy így van. Urunk, valóban a te imádságod bevon bennünket a te jelen való voltodba, ott lehetünk előtted, és nem óhajtásainkat fogalmazzuk meg, nem óhajainkat, hanem az ámennel te mondod ki számunkra a parancsot, hogy ez legyen így, mert ez így van. A te jelenléted, a te szavad az valóság. De az új év mindig tartalmaz, és minden ámen tartalmaz egy leltárt is. Ma reggel a feleségem azt kérdezte tőlem, hogy ma is elmondod azt a hosszú beszámolót az Isten tiszteleten. Ma is elmondod, hogy mi, mikor történt. Elmondod, hogy mi volt helyes, vagy éppen mi volt egy picit kétséges az elmúlt esztendőben. Ma is erre számítsunk. Minden új évben az ember szinte tükröt tart saját maga elé, és megvizsgálja benne az ő életét, megvizsgálja mindazt, ami kedves és kellemetes volt, ahogyan az egyik énekünk mondja, és megvizsgálja mindazt, amit bizony rosszul tett, vagy rosszul gondolt. És megvizsgálja az ember az egész életét is, mert az ámen, az, amikor azt mondjuk, hogy így van, vagy így legyen, az bizony kiterjed mindarra, azoknak az esztendőknek a sorára, amit az Isten itt ad nekünk ezen a földön. De jó látnunk azt, hogy nem csak az elmúlás, nem csak a számadásnak az időszaka valóság, azaz így van, hanem az új kezdetnek a lehetősége is. És egy új esztendő nyilvánvalóan, mondhatnám úgy is, hogy egyházi értelemben nem is jelent számunkra valamifajta különleges alkat, hiszen az egyházi év az nem január 1-én kezdődik, hanem nagyon logikusan, adventtel kezdődik. Amikor érkezik a mi Urunk Jézus Krisztus, de mégis a mi szokásainknak megfelelően az új év egy olyan fordulópont az ember életében, amely nem az emlékezésnek az időszaka, hanem inkább valaminek az új kezdete, megjelenik az emberben az új igény. Nem csak fogadalom szinten, hanem valahogyan jelképesen egy évben, egy alkalommal érzi az ember azt, hogy az életét megváltoztathatja. Hogy lehet annak új vonala. Bizony, nem titeket bántalak, félre ne értsétek, hogy most itt vagytok az Isten tiszteleten, hiszen őszintén mondom, hogy ez nem rátok vonatkozik, de előfordul, látom én, és bizonyára látni fogom majd Pomázon is, most nem így van, de amikor valaki új év napján eljön az Isten házába, és azt mondja, hogy magában belül, hogy ez lesz majd a kezdet. Ez lesz annak a kezdete, hogy én rendszeresen csatlakozok egy közösséghez. Mert szeretné az életét valahogyan máshogyan csinálni, szeretné az életét máshogyan megélni, mint a korábbi években. Megígéri önmagának, hogy másként fog tenni, és másként fog élni. De vajon, kedves testvérek, a kérdés az, hogy hol kap helyet a mi új évünkben, vagy mondhatnám úgy is, ebben az esztendőben az Isten. Hogy valóban arról van szó, hogy mi megváltoztatjuk az életünket, vagy arról van szó, hogy Isten változtatja meg a mi mindennapjainkat. Nagyon kedves és nagyon elgondolkodtató az egyik énekünk, ó, sok szép ígéretem, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Így ezen az új évben, ezen az Isten tiszteleten figyeljünk arra, hogy jelen legyen Isten a mi életünkben. Az Szentírásban, amikor a bölcsesség irodalomnak a gyöngyszemeit olvassuk, többek között a példabeszédek könyvét, akkor bizony, és az Isten igéje elgondolkodtat bennünket, és azt mondja, hogy sok esetben megjelenik benne az emberi tapasztalat is. Itt is így olvastuk, mint emberi tapasztalatot az igében, az emberi értelem tervezget, az első versben ezt olvastuk, aztán a második versben minden útját helyesnek tartja az ember, aztán úgy olvastuk, hogy az embernek értelme terveli ki útját. Ezek voltak az emberi tapasztalások, a hétköznapok megfigyelései. Tudnélik, az ember, amikor a jövendő felé néz, akkor bizony azt mondja, hogy vannak sajátos tapasztalatai a jövővel kapcsolatban. Vannak olyan dolgok, amelyeket mi, főleg az idősebbek, a bölcsek, akár a gyülekezetben is, a megfigyelések alapján, a tudás, a bölcsesség miatt bizony megfogalmazhatnak és kimondhatnak. Sok esetben a természet törvényei is ilyenek. Jól tudjuk, főleg egy falusi gyülekezetben, vagy aki falun nőtt fel, azt tudja, hogy jó hallgatni az idősekre, mert az emberi tapasztalásuk, mindaz, amit évtizedek alatt felhalmoztak a szívükben és a fejükben, az bizony irányt adhat. Emlékszem, egy alkalommal nem ilyen téli időszak volt, de bizony fontos volt Szokolyán, nagy meleg nyáron, és találkoztam egy szokolyai idős férfival, látta, hogy kapkodom a lábamat, megállított, szóba elegyedtünk, és akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon, így hívták, öcsi bácsi, ne haragudjon, öcsi bácsi, Pista bácsi, nekem most mennem kell haza, mennem kell, hát nézze, onnan jön a nagy felhő, hát az egész határ már feketélik. Erre azt mondta, tiszteletes úr, ha vágysz felől jön, akkor nálunk soha nem esik. Soha nem esik. Pedig én kapkodtam a lépteimet, nyitva volt az egész lakás, hogy majd elveri az eső, beáznak a szobák, a lakás. Ő pedig egészen egyszerűen nem értette azt, hogy én miért szaladok, miért mennék haza, megállított szóba eredjedet, és érzitek ezt a feszültséget, én mennék, ő megmondaná. És egyszer csak azt mondja, hogy onnan soha sincs eső. Majd azt mondja, a kóspallak felől jön. Akkor lesz itt cuhi. És így is volt, a fergetek, a felhő a naszájnál megfordult, és valahol másutt hullatta le az esőt, vagy éppen a jeget. Az emberi értelem, az emberi bölcsesség, az emberi tapasztalás bizony a jövővel kapcsolatban is sok mindent felhalmoz. A jövővel kapcsolatban ezt látjuk sokszor a mi életünkben, ezt látjuk a civilizációban, ezért készülnek az új tervek, ezért születnek jól irányzott programok a jövővel kapcsolatban. Igen, kedves testvérek, a tapasztalás az része a mi terveinknek. Része, hogy mindazt jónak, helyesnek tartjuk, amit a múltban felhalmoztunk. Pedig a tapasztalat az nem mindig pozitív eredményeknek a gyűjteménye. Nem arról van szó, hogy mindig helyesen döntöttünk, vagy mindig helyesen vártuk a dolgokat, hanem a tapasztalat az sok esetben a kudarcokkal is párosul. Amikor valami zsákutcába kerül. Ezt is tudjuk. Hányszor van így, hogy gyermekeinkhez pontosan a saját zsákutcáink miatt fordulunk úgy, hogy azt mondjuk az utca elején, ne menj be oda, mert elesel. És ha visszakérdez, ami gyermekünk, akár fiatal, vagy akár idős, akkor úgy szégyenkezve gondolunk vissza magunkba, ami zsákutcánkra. És nem is biztos, hogy mindig elmondjuk, hogy miért mondjuk ezt. De legbelül a szívünk fájdalmával, a szívünk az elesettségnek, a minden bajával mondjuk ne menj be oda, mert kudarc lesz a te életed. Ez is hozzátartozik ahhoz, amikor terveket szövünk. A saját bukásaink. Hány és hány esetben volt így, megint csak a tervezésnél vagyunk még, amikor a feltalálók leírják életükben, hogy a zsákutcák juttatták végül is el oda, hogy valamit felfedezzenek, kitaláljanak. Az, ami nem sikerült. Kedves testvérek, aztán a mi emberi tapasztalatainkban itt nagyon bölcsen és nagyon pontosan leírja a Szentíró, ami terveinkben gyakran helyet kap az emberi nagyra vágyás is. A többet akarás. A magamutogatás, az önzés, a kivagyiság. Olvastuk az igében. Erről is beszél a mi terveinkkel kapcsolatban az Isten. Mi motivál bennünket erre az új esztendőre? Talán ez. Talán az, hogy nagyobbak legyünk. Talán az, hogy csillogóbb legyen a mi életünk. Bizony, ennek is vannak nagyon súlyos és nagyon káros, így mondom, rossz szóval mellékhatásai. Mert ez az Úr nem kedveli. Aztán, kedves testvérek, azt is látjuk, hogy amikor az ember új év napján tervezget, akkor nem mindig az emberi tapasztalatok azok, amelyek meghatározzák a jövőről alkotott véleményét. Mert nem tud mindent. Milyen jó volna, hogyha a tapasztalat elegendő volna ahhoz, hogy a mi esztendőnket, a 2013-as évet rögtön megmondjuk. Minden napját, minden óráját. Milyen jó volna ilyen egyszerű kérdésekben egészen világosan látnunk, hogy milyen lesz 2013-nak az időjárása. Ha valaki ezt megmondaná napra pontosan, valamilyen tapasztalásból, akkor bizony kiemelkednek közülünk. De az ember, amikor a jövő felé néz, akkor nem biztos a saját tapasztalásaiban. Nem tudja, hogy úgy lesz-e minden, ahogyan tegnap volt. Kedves testvérek, ez a fajta bizonytalanság az, ami sok esetben, így mondom, az új esztendővel kapcsolatban hiszékenységre, babonás tervezgetésre indítja az embert. Mert nem tudja, mit hoz a holnap. Éppen én most olvastam nem olyan régen, hogy volt olyan szokás, ha már az időjárásnál maradtunk, hogy az emberek úgy próbálták megtudni új év napján, hogy milyen idő lesz, lehet, hogy valaki tudja is közülünk ezt a babonás szokást, hogy 12 kereszt fokhagymát tettek az asztalra, és megsózták mind a 12-t, és amelyik könnyedzett, az a hónap esős hónap lett. Ugye? Nem vagyunk biztosak a jövőben. Nem vagyunk biztosak a tapasztalásunkban. Ott vannak a tudományos méréseink, és mégis azt mondjuk, hogy nem tudjuk, mit hoz majd június vagy július, de azt sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Vagy a holnap után. Hány és hány ilyen kérdés, a bizonytalanságnak a kérdése indít bennünket babonás szokásokhoz. Hogy majd a lencseevés, vagy éppen a malacevés, az lesz számunkra a jövendő záloga. Ez az, ami az ember kezében van. Ellenben, kedves testvérek, igénk arról beszél, hogy a jövő nem az emberi tervezésben, hanem Isten kezében van. Mert amikor felsorolja a Szentírásunk az emberi tapasztalásokat, így olvastuk, az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Vagy így olvastuk, minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Vagy az utolsó versben, Szent Leckénk utolsó versében, az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Ebben a három de szócskában ott van az ember és az Isten viszonya, ott van a teremtő és a teremtény viszonya. Egyrészt azt látjuk, kedves testvérek, hogy nem az emberen múlik a jövő, de nem is a lehetséges praktikák, elhárítási eljárások, jóslások szabják meg a menetét a jövőnek, hanem maga az Isten. Így olvassuk a Zsoltárban, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Vagyis az emberi cselekvés, törekvés hiába való, nem történik meg önmagában, és nem önmagától, mert Isten nélkül lehetetlen sikert elérni. Nélküle lehetetlen előrébb jutni, nélküle nem teljesülnek a tervek. Ilyen biztosan mondja az ige. Ilyen világosan. És ez igaz, kedves testvérek, mindenkire. Igaz mindenkire. Azt olvastuk itt ebben az ige részben, hogy az emberről beszél. Rólunk beszél az ige, de ne gondoljátok, hogy kizárólagosan a keresztény emberről, a hívő emberről gondolkodik így az ige. Nem. Hogy mernénk korlátozni Istennek az akaratát? Amikor ilyet olvasunk, az emberi értelem tervezget, minden embernek az értelme tervezget, de az Úr adja meg, mit mondjon a nyelv. A megállapítás, Istennek igéje minden emberre, minden teremtménye egyaránt vonatkozik. A Zsoltáros az emberi tervezgetéssel kapcsolatban még azt is megfogalmazza, hogy nem csak az függ Istentől, amit szeretnénk megtenni, hanem az is, amit nem. Hiába szeretnék az őrök megvédeni a várost, de az nem megy Isten nélkül. Hiába szeretnének építkezni, de hogyha nincs ott az Isten, akkor az lehetetlen. Vagyis a jövőben elkerülendő vagy megelőzendő dolgokat nem tervezhetjük másként, hanem csak egyedül Istentől jövően. Mert a jövőnk, ez az esztendő, minden órájában és minden percében, egészében az Isten kezében van. Ne feledjétek majd el. Amikor olvassuk, amikor halljuk ebben az évben újra és újra, amikor a saját vágyainkat, kívánságainkat visszük oda Isten elé, az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. És igaz ez, kedves testvérek, egy másik szempontból is, mondhatnám így is az erkölcs szempontjából, nem csak az Isten és ember viszonyának a szempontjából, mert az ember ugyan helyesnek tarthat bizonyos dolgokat, de az Isten másképpen gondolkodik róla. Mert az ember értelme mindent meg tud magyarázni a saját maga szempontjából. Mindent el tud mondani, hogy miért tettem így, miért viselkedtem így. Azonban ez a de, amit itt olvastunk ebben az igében, figyelmeztet, hogy minden emberi mérték csupán az egyéni szempontjainknak megfelelő mérték, és sokszor köszönő viszonyban sincsen Isten igazságával, az általa elvárt renddel és valósággal. Vigyázzatok, vigyázzunk, kedves testvérek, ebben az esztendőben. Mert lehet, hogy Isten valamit egészen másként gondol, mint ahogyan mi. És egészen másként fogja megengedni, mint ahogyan azt a mi belső erkölcsi mértékünk megengedni. Hadd mondjuk egy konkrét dolgot. Ebben az esztendőben, a 2013-as évben az egyik legfontosabb kérdés, bármennyire is óckodunk tőle, az lesz, hogy részt veszünk-e szeptember 1-től Pomázon Csobánkán a hitoktatás megszervezésében. És most itt nem a fakultatív hitoktatásról beszélek, amely eddig is működött, vagy működik, hanem arról, hogy az iskolákban szabadon választható, kötelező tantárgy lehet a hit és erkölcsoktatás. Lehet, hogy ez lényegtelen kérdés számunkra, számotokra, akkor mondjuk azt, hogy ezzel nem foglalkozunk. De ez nem lehet egy személyben egy lelkipásztor feladata. Felelőssége lehet, de feladata nem lehet egy személyben a lelkipásztornak. Mert ha azt mondjuk, hogy igen, részt veszünk ebben, akkor két dolgot mondunk. Egyrészt azt mondjuk, hogy ezt fontosnak tartjuk. És tudomásul vesszük, mindenki tudomásul veszi, hogy azon a napon, amikor az iskolában hitoktatás van, és hogyha ezt a gyülekezet úgy gondolja a lelkész feladata, akkor azon a délelőttön vagy kora délutánon nincs más szolgálat. Nincs temetés, nincs megbeszélés, nincs más, mert az órára be kell menni. Ott nem lehet azt mondani, hogy tartsa meg majd valaki más. Ott kell lenni. És akkor nem lehet azt mondani, hogy majd megtartja jövő héten valaki, mert akkor komolytalan nem fognak minket gondolni. Másodszoron pedig elsősorban a mi közös felelősségünk, gyülekezetünk felelőssége, pontosan hisz Isten januári igéjét meghalva, hogy azt mondjuk, az erkölcsoktatás, a polgári erkölcsoktatás és a hit és erkölcs oktatásnak a megkülönböztetésekor nem azt mondjuk, hogy az egyik rosszabb vagy jobb, hanem azt mondjuk,
nagyon világosan és nagyon konkrétan, hogy az egyik az emberi mértékre és mércere épül. Ma ezt tartom helyesnek. Azt tartom helyesnek ma, hogy ezek és ezek a dolgok megvalósulhatnak Magyarországon. Vagy azt mondjuk, hogy azt tartom helyesnek, amit Isten igéje kimond. És ez sokszor köszönő viszonyban nincs egymással. Jól tudjátok, hogy a mai erkölcsi mérték szerint egy édesanya dönthet úgy, hogy magzatát megöli. Ezt ma megteheti Magyarországon. Azt gondoljátok, hogy a polgári erkölcsoktatásban azt fogják tanítani, hogy ez gyilkosság. Nem azért nem fogják ezt tanítani, hanem azért nem fogják ezt tanítani, mert a mai polgári erkölcs azt mondja, hogy ez megtehető. Az önrendelkezés miatt. De az Isten igéje erről nem így beszél. Azt mondja, a gyilkosság. Az egyik évente, két évente, öt évente, majd amikor pedagógiai koncepciók változnak, változik, a másik pedig itt van a kezünkben. Itt van a kezünkben ezer évek óta, és változhatatlan. És ez így van a személyes életünkben is. Amikor szembeáll a saját igazunkkal, Isten igazsága. Erre figyelmeztet az ige. Hogy lehet, hogy mi harcosai, lehet, hogy mi katonái leszünk a magunk igazának, de az köszönő viszonyban nincsen az Isten igazságával. Vigyázzatok, mondja az Isten, ez is az ő kezében van. És mondhatjuk azt is, kedves testvérek, hogy a jövő esztendő, vagy ez az esztendő úgyis az Isten kezében van, ahogyan ezt a mi őseink vallották, és a mi őseink tették. Amikor új év számukra nem csak egy új kezdet volt, hanem ahogyan olvashatjátok a mi gyülekezeti újságunknak utolsó oldalán, kiskarácsony volt új évnek a napja. Amikor is Jézust valószínűleg bemutatták a templomba, amikor Jézus Krisztust elvitték 8 naposan. Igen, kedves testvérek, kiskarácsony ünnepe volt az, amikor Jézus Krisztussal találkozott újra az ember. És itt ebben az igében, a 6. versben egészen konkréttá válhat számunkra is Jézus Krisztus jelenléte, világot rendező akarata és terve, amikor így olvassuk, hogy szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme tart távol a rossztól. Igen, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy ezen a napon is azt mondjuk, hogy a jövő Jézus Krisztus kezében van. Mert amikor azt mondjuk, hogy szeretet és hűség, amikor azt állítjuk mi keresztény emberek is, hogy szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, akkor mi csak egy valakire gondolhatunk. Aki maga volt a szeretet, és maga volt a hűség. Jézus Krisztus szeretete volt az a szeretet, amely nem csak önmagát szerette, hanem egész életét odaadta azokért, akik gyűlölték, megvetették, akik keresztre feszítették. És az ő hűsége az igazi hűség, amellyel végigjárta Isten létére az emberek életútját, és nem tántorodott meg a fájdalmak útján sem, pedig megtehette volna. Igen, Isten Krisztusban készítette el számunkra a jövőt, ami bűneinknek bocsánatát. Szeretettel és hűséggel. Vajon megvan-e bennünk a készség Krisztus szeretetének és Krisztus hűségének elfogadására? És akkor nem csak záradéka lesz ennek a mai napnak a példabeszédek könyvéből olvasható ige, hogy bízd az Úrral te dolgodat, hanem bizony, kedves testvérek, az ő kezében lesz a mi jelenünk, és az ő kezében lesz a mi jövőnk. Bízd az Úrra, a te dolgodat, és akkor teljesülnek szándékaid. Kezdjük ezt az évet, kedves testvérek, úgy, hogy a mi saját életünket Istenre bízzuk. Teljes egészében. Fogadjuk el a mi Urunkat úgy, és az ő igéjét úgy, mint ahogyan elfogadta Mária, hogy Isten szabadítót küld el a virágra Jézus Krisztus által. És forgatta szívében ezeket az igéket, és megszülte egyszülött fiát. Hogy szoktuk mondani? Boldog új évet kívánok! Bízd újra életed Krisztusra! Legyen ez a mi újévi jó kívánságunk. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. Énekeljük el a már énekelt 283. dicséretünk 4. és 5. versszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy veled kezdhetjük ezt az esztendőt. Add nekünk újra a szent lelked, hogy általa neked mondjunk köszönetet, téged hívjunk segítségül, nevedet magasztaljuk. Terjeszd ki ránk oltalmazó kezedet. Add, hogy meglássunk és megértsünk téged, bennünket megváltó Krisztust. Urunk Jézus Krisztus, bizalommal gondolunk arra, hogy te mindeneknek ura vagy, aki szereteteddel és a te hűségeddel megváltottad ezt a világot. Köszönjük, hogy minden nap, minden perc új lehetőséget rejteget, azért tudunk, hogy rád bízzuk a mi életünket, hogy szolgáljunk neked, hogy veled és egymással közösségben lehessünk. Azt, hogy felismerjük és kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, hogy életünk ne csak múljék ebben az új évben, hanem meg is teljék a te áldásaiddal. Urunk, tudjuk, hogy mi erőtlen és gyarló emberek vagyunk. Sok feladatunk van, megoldásra váró kérdéseink vannak. Engedd, Urunk, hogy ebben az esztendőben, első óráiban a mi életünket, a te dicsőséged szolgálatára ajánljuk fel. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat, az Úr imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg testvéreim a hirdetéseket. Kedves testvérek, bátorítalak benneteket, hogy az előttünk álló alkalmak és lehetőségek, ami épülésünket szolgálják és Isten dicsőségét mutassák fel. Így hirdetem most ránk következő alkalmunkat, vasárnapi Isten tiszteletünket, mely 9 órakor kezdődik Csobánkán, és éneket fogunk tanulni a 81. Zsoltárt. Vasárnap 10:30-kor Isten tiszteletünk lesz Pomázon, melyen megkereszteljük Súlyok Pannát. Hirdetem még, hogy 2013. január 9-től szerda esténként 19 órától a 10 parancsolatot fogjuk végigvenni tematikus sorozatban, bibliai alapok másodszor lesz így a mi gyülekezetünkben. Hirdetem, hogy 2013. január 12-én presbiterjeink és feleségeik számára csendes napot szervezünk a pomázi gyülekezetben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak az elmúlt évről, valóban nem a teljesség igényével. A nagyobb összefoglalást azt elmondtam a tegnapi napon, így most csak néhány adatot szeretnék megemlíteni. Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben összességében 33 keresztelő volt, 17 férfit és 16 nőt kereszteltünk meg. Társegyházközségünkben tavaly a 2011. esztendőben összesen 52 keresztelő volt. A tavalyi esztendőben egy csobánkai keresztelőre került sor, de a fiatal gyermeket a pomázi templomban keresztelték meg. Konfirmációra került sor a mi gyülekezetünkben. Gyermekeink május 20-án konfirmáltak, de konfirmáltak felnőttek, és összességében 19-en konfirmáltak, 13 gyermek és 6 felnőtt, 8 férfi és 11 nő. Mátyás Kristóf fiatal testvérünk konfirmált a tavalyi, illetve a 2012-es esztendőben, igen, a mi gyülekezetünkből, Csobánkáról. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt esztendőben összesen 39 ravatal mellett kellett megállnunk, 20 férfi testvérünk és 19 nő testvérünk adta vissza a lelkét teremtőjének. A 2011-es évben ez a szám 35 volt. Istenünk vigasztalását kérjük csobánkai gyászoló testvéreinknek. Házasságot kötöttek a mi társegyházi községünkben 5 pár, ugyanúgy, mint a 2011-es esztendőben. Kedves testvérek, ahogyan hirdettem a tegnapi napon is, Isten tiszteleteinkre átlagosan itt Csobánkán 36-an jártunk alkalomról alkalomra, és azt is hozzá tettük, hogy ez némi csökkenés mutat az elmúlt esztendőkhöz képest. A legkevesebben, intenzívebben akkor voltunk, mindig 30 fő alatt egy-egy Isten tisztelet, amikor az iskolában voltak alkalmaink. Átlagosan a persejes adományunk 270 forint volt egy-egy Isten tisztelet után. Ugyancsak némi csökkenés volt látható az úrvacsorai közösségben. Összességében 321-en úrvacsoráztak Csobánkán. Ez is a 36 fős átlagot jelenti. Itt is a 40-41-es létszámhoz képest csökkenés volt kimutatható a mi gyülekezetünk életében. Arra kérem Éva nénit, hogy néhány szót szóljon a decemberi gazdálkodásunkról.
Kedvesen vagyunk most, és majd vasárnap, ha Isten éltet, akkor még egyszer elmondom, hogy a decemberi egyház fenntartójáról 29 000 forint volt, adomány 33 000 forint, és felsegpénz 82 300.
Istené legyen a dicsőség. Köszönjük szépen, unokát. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánjak kedves mindannyiótoknak. Záró énekünket keressük meg, 285. dicséretünket, és énekeljük el dicséretünknek a negyedik verszakát. 285. dicséretünk negyedik verszakát énekeljük el. Áldjon meg minket az Úr ebben az esztendőben, aki így szól hozzánk az ő igéjében. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt meg is segítelek, és igazságom jobbjával támogatlak téged. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!